Mai napra a légtechnika témakörét választottuk, ami nem összekeverendő a klímatechnikával, és ennek a későbbiekben majd lesz jelentősége.
Pontosabban határmesdjéjük van ezeknek.
Van közös metszete a két halmaznak.
Igen.
Aki segít eligazodni ezekben az ügyekben, az mai vendégünk Kovács István műszaki vezető, a Kamm-Leitner Budapest Kft. Képviseletében. Szervusz István!
Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást!
Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és ugyanúgy itt ül mellettem műsorvezető társam Kálmán Gergely.
És az én műsorvezető társam Zelena Gergely is.
Sziasztok!
Sziasztok!
Tehát légtechnika, légtechnikai berendezések. Ugyanis a helyzet az, hogy a Kamm-Leitner Budapest Kft. A Helios légtechnikai berendezések hazai vezérképviselete. Egyfajta, illetve hát nem egyfajta, hanem ti vagytok maga az importőr, akin keresztül ezek a berendezések megjelennek az országban. Lehet, hogy a hallgatóink számára a Kamm-Leitner név már ismerősen cseng, ugyanis itt több dolog egytőről fakad. Ennek a történelmével most nem feltétlenül mennék bele, de volt már csak az elektrokamm-Leitner-es vendég itt nálunk. Na, ez most egy bár közös tőről fakadó, de mégis a történelem során ketté váló vállalkozás, és itt ugye a légtechnika van a fókuszban. Beszélgettünk a bemelegítés során Istvánnal arról, hogy miről is ismerszik meg a légtechnika, mit jelent pontosan a légtechnika, és természetesen erről ő majd bővebben fog beszélni. Amit én itt még a felvezetőben szeretnék tisztázni, és ígértem is, itt vannak hát úgynevezett, mi úgy hívnánk a saját szakmánkba, hogy aktív és passzív komponensek, itt inkább berendezésekre és a passzív oldalról meg különböző csövekre kell gondolni, amin keresztül fut a levegő a különböző épületekbe. Na most a Kamm-Leitner Budapest Kft., illetve maga a Helios is az aktív oldalával foglalkozik főképp, a ventilátorokkal, úgynevezett berendezésekkel, és ha jól emlékszem, akkor családi házas környezetben azért ezeket a csöveket is, hogyha kell, akkor biztosítjátok. De mivel ezek szabványosított dolgok, egyébként ezt körülbelül a piacról általában bárki bárhonnan
beszerzi. Így van, tehát főleg a családi házas részen nagyon fontos az, hogy tudjunk komplett megoldást adni. Ott vannak csöveink is, az utolsó elemig, tehát amit látunk, szelepfogadó, légszelep, addig eljutunk, tehát komplett rendszerként a beszívórács, központi gép, csövek, elosztóházat, és végül a látványelem, a légszelep, az fönn van a kínálatban. Az ipari részen az jobban szabványosított, építőelemes történet, ott inkább koncentrálunk a ventilátorokra, ugye a Helios Európa legnagyobb ventilátorgyártója, főleg az axiális gépeknél, ott igazából csak a ventilátorokat forgalmazzuk. Tehát a családi háznál ugye talán elvárás is, és a megrendelők egy része is szereti azt, ha egy komplett rendszert egy komplett cégtől meg tud kapni, és nem kell úgy nagyon összeválogatnia neki az elemeket. Természetesen lehet, főleg a vezérlés szempontjából az okos otthon illesztéshez különböző gyártmányokat egymáshoz passzintani, de ennek ugye megvan a mikéntje, hogy milyen protokollokkal és mit mivel lehet összeházasítani.
De a jó hír az az, hogy azok, akiknek legfőképpen szánjuk ezeket az adásokat, tehát akik ugye a saját otthonukat építik, illetve felújítják, azok nálatok egy polcról szinte mindent el tudnak érni. Na de miért is van szükségünk légtechnikára? Tényleg ez egy ilyen misztikus történet, mert hát jó esetben az ember kinyitja az ablakot, az édesapám is kinyitotta, meg az ő édesapja is kinyitotta, és akkor szellőztetett, most az, hogy járta a levegő, vagy nem, az egy másik kérdés, hogy hatékony volt-e a szellőztetés, de az biztos, hogy az ablakot kinyitották, és akkor ezzel nagyjából le volt tudva a szükséges, legalábbis vélt légcsere, de azért ma már nem itt tartunk, ugye?
Így van, most is működik, tehát ki lehet nyitni az ablakokat, mi is azt mondjuk, hogy sokan megkérdezik, hogyha beépítenek egy komplett szellőztető rendszert tényleg a mindent ellátó berendezésekkel, akkor is lehet, megmaradhatunk az ablaknyitásnál. Viszont az ablaknyitásnak ugye óriási problémája az, hogy környezetfüggő, tehát ettől igyekszünk azért most már elhatárolni, és nem függeni attól, hogy most kint éppen mi történik, bent ugye ugyanazt a komfortszintet szeretnék akkor is, amikor fúj a szél, amikor eső van, meg amikor süt a nap. Tehát az ablaknyitásos szellőztetés megmaradhat, amikor jó idő van, senki nem tiltja. De ugye azt be kell látni, hogy ez nem komfortos, tehát senki nem fog az éjszaka közepén felkelni és kinyitni az ablakot, pedig erre szükség lenne, mert elfogyott a levegő a hálószobában éppen. Uh-huh. Ezt ugye uh-huh. mérések is vannak rá, meg tanulmányok, hogy gyakorlatilag 2 óra bezártság 2 személy egy hálószobába, és már határérték fölötti széndioxid tartalom van.
Így van, ezt én mérem otthon, és jönnek az alertek. Igen, de a limitett telefonomra, mert egyébként jelenleg nem tudom kezelni.
Egyébként, de most gondold el, hogyha ezt fölkeltene, és oda kéne menned az ablakhoz, hogy megmérd a hőmérsékletet, és annak megfelelően 5 vagy 10 percig ki kell nyitni az ablakot. Mert ugye ez hőmérséklet függő.
Meg utána visszazárni.
Hát sőt, én
igen, tehát nem elaludva visszazárni.
Igen, és én kifejezetten odafigyelek a légminőségre, ami kín van, tehát ezek a levegőben szálló részecskékre. Ezeket én figyelem az ilyen online elérhető adatbázisokból, hogy ott éppen a környékünkön mi zajlik, és hát most azt is megnézni, hogy most amit beengedek levegőt, akkor azt most én beengedjem-e vagy nem. Melyik a károsabb, a CO2 vagy a részecske, vagy a pollen, vagy tehát, hogy ez egy olyan összetett dologgá nőtte itt ki magát szerintem a mai világban, hogy tényleg nem lehet félvárról venni, hogy majd kinyitom, azt kész.
Igen. És akkor erre van megoldás.
Így van megoldás. Ugye a másik, egyik, amit mondtál is, hogy ez nagyon jó, ez a por, pollen, hát ugye városias környezetben, vidéki környezetben egyébként érdekesen alakul, hogy hol mi okoz nagyobb fejtörést. Vidéken nem gondol az ember, de a porterhelés, ugye a kevésbé aszfaltozott utak és egyéb ilyen mezőgazdasági területek miatt sokkal aktívabb lehet, mint mondjuk a városban. Nálunk meg inkább a kipufogó, a koromrészecskék, és hát mind a kettő területet ugye a pollen azért elég rendesen be tudja fogni, talán városban egy kicsit kevesebb, de itt is azért van. A másik pedig az energia. Tehát, hogyha kinyitom télen az ablakot, akkor irgalmatlan mennyiségű hőenergiát ugye kiengedek a szabadba. Nyilván nem energiatakarékos megoldás egy ablaknyitásos szellőztetés. Tehát, ahogy mondtam, nem tudjuk rendesen végezni, nem tudjuk megmondani, mi lenne a rendes elvégzés ennek, hiszen nagyon sok paramétert kéne figyelni. Nem csináljuk, lusták vagyunk, nem kelünk fel, és energiapazarló is egyébként, tehát kimegy a hőenergia rajta. Na ezt mind a szellőzés kezébe vette, elindul egészen az egyszerű megoldástól, ami tényleg mindenki számára elérhető, nem túl drága, mégis úgymond automatizálja ezt a rendszert, itt most nem kell nagy robotikára ilyesmire gondolni, egy egyszerű kis ventilátor a fürdőszobában már megoldja. Innentől elindulva egész olyan komplex rendszerig, ami tényleg a szűrést, hővisszanyerést, levegőelosztást, szabályozást és esetleg az érzékelővel történő kommunikációt is magába foglalja. Tehát gyakorlatilag mindent tud a levegőről, és annak megfelelően automatikusan szabályoz. Itt a fontos az, hogy tőlem lehetőleg ez függetlenül menjen, hiszen én nem akarok ezzel foglalkozni, időt szakítani rá, hogy ezeket a tanulmányozom, ezeket a paramétereket, ezért van ugye a okos otthon, hogy ezeket helyettem megoldja, és a szellőztetés ugye a légtechnikát csinálja ebből, tehát biztosítja a megfelelő belső levegő minőséget.
Akkor abban megegyezhetünk, hogy ideális esetben kell foglalkozni a légtechnikával, itt egy csomó olyan alapvetést soroltunk föl, ami önmagában azt mutatja, hogy ez egy nélkülözhetetlen funkció, de sajnos a gyakorlat az azt mutatja, hogy vagy nem foglalkozunk vele, tipikusan például este nem kelünk föl, és nyitjuk ki, meg zárjuk be az ablakot, vagy rosszul foglalkozunk vele, és akkor akár energiahatékony talanságot is idézünk elő.
Így van, tehát ez mindenképpen, én azt mondom, hogy a mai modern épületekben, lakásokban erre, ha minimálisat is, de érdemes áldozni, tehát az ablaknyitástól, én azt mondom, hogy az már nem korszerű, tudjuk, hogy milyen nyugjai vannak, és ugye itt még az is beletartozik ebbe a témakörbe, hogy régen még ablaknyitás nélkül is volt szellőzés, légcsere a lakásban, hiszen fütyült az ablak.
Mozgott
a függöny, nem volt jó szigetelve. Bejött. Tehát ez mozgott úgymond a levegő, volt egy szélnyomott oldal az épületnek, egy depresszió szél által szívott oldal, és akkor ment egy kis húzat, ugye mozgott egy kicsit a függöny, ha nagyobb szél volt. Na ez már nincs. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 20 centi hungarocell vagy egyéb szigetelés a minimum az épületen, és ezeket rakjuk föl az ablaknál, ugye 3 rétegű, nem tudom hány kamrás gumiszigetelés ellátott, tehát légtömör, nyílászárok vannak, légtömör falak, ott nem lesz légmozgás. Tehát egész egyszerűen magától ez nem fog megtörténni, én nem fogom megcsinálni, akkor viszont tegyek oda valami gépet, ami helyettem ezt megoldja, ezek a kis ventilátorok, és gyakorlatilag tényleg minimális költséggel egy csaptelep árából meg lehet csinálni azt, hogy fölhelyezve ezeket a kis ventilátorokat, egy szellőzést elindítsak. Nyilván ez nem a legkomfortosabb módja, nem is a legtakarékosabb módja, de az alapfeladatot, ami a szellőzés, azt megoldja. Tehát ez az alapfeladat, ez egyébként egy 3-as dolog, miért kell szellőztetnem egyébként? Egyrészt ugye kell nekem az oxigén a légzéshez, A másik, hogy elvigyem a CO2-t, amit én kilégzek, tehát ugye nyilván, ha a CO2-t egy zacskóba fújom, és folyamatosan azt hívom be, akkor előbb-utóbb elalszom tőle. A harmadik pedig, hogy ami tevékenységet végzünk a házba, az mindig jár valami pára felszabadulással. Maga a légzés is, az, hogy mosogatok, fürdök, valami szárítok, valami berendezés ott működik, sok pára van a lakásban, ami nem tud kijutni. Vannak ilyen pára átteresztő falról szóló híresztelések, annak nem szabad bedőlni, gyakorlatilag a 0,2%-a tud átmenni a belső párának a falakon, nyílászárakon, stb. Tehát egyszerűen nem diffundál át a pára, és tudjuk, hogyha lecsapódik, akkor itt-ott megjelenik a penészesedés, egészségkárosodás, ne adj Isten épületkár következik be. Ez nem azonos azzal, ami mondjuk egy talajvíz esetén, ugye ez a fölvizesedő fal, ez egészen egyszerűen a belső párának a kicsapódása, amit mindenki meg szokott érni, gyakorlatilag ha zuhanyzunk a tükrön, látjuk, hogy a hideg felületen gyöngyözik szépen a víz. Na, ugyanez a falakon is megtörténik, ha magas a páratartalom. Tehát ez a hármas, amit meg kell oldanunk. Itt a, mondjuk a párát meg a széndioxidot használhatjuk olyan szempontból, hogy levegő terhelő anyagok, ebben egyébként benne van a főzőskézünkben jó hagymásot és annak a illatanyagai, veszünk egy valamilyen bútort és annak a pácanyagai, vagy azok a lakkok, ami kipárognak, tehát minden olyan káros anyag, ami kipárog, ezeket el kell vinni a lakásba. Most ezeknek ugye különböző terhelése van, az oxigén ellátásom, a CO2, az is ad egy alapot, az, hogy mennyi pára szabadul fel, az is, ezeket tudom mérni, és akkor ezt szerint szellőztetni. Ezek ugye a modern rendszerekben érzékelőkkel vannak mérve, de ha én ezt tudom, hogy erre szükségem van, akkor az egyszerű rendszereknél simán egy fali kapcsolóval, ami mondjuk a villanyjal közösen a szellőzést bekapcsolja, ugyanez megoldható, csak maximum nem olyan pontosan, tehát nem olyan pontosan közelítem, hogy mennyi pára szabadult fel, de tudom, ha bemegyek a fürdőszobába, elkezdek fürdeni, szuhanyozni, ott keletkezik valami. Igen.
Egy ideig, kezet igen. Mosok egy sima egyszerű WC-lehúzásnál is annyi pára.
Ha elindítom a ventilátort, tudja, hogy ki fogja vinni a párát. Maximum nem tudom azt, hogy milyen mértékben, de már a jót megtettem az ügy érdekében. Tehát ez az egyszerű megoldás, aminek van egy másik oldal, ami ritkán fordul elő, hogy erről szó essék, ez pedig, hogy ugye ez nem egy fizikától távol lévő dolog, hanem a fizika törvény érvényesek, anyag megmaradás van. Ha valonnan elviszek levegőt, be is kell engedni. Na most ez az, ami a szigetelt nyílászárók meg falak mellett nem történik meg magától, akárhogy erőlködik, azért nem egy vákum szivattyú van a fürdőszobában, csak egy kis ventilátor. Kellenek ezek a légberesztő elemek, tehát egy olyan ellenpontja ennek az elszívásnak, ahol azért be tudjuk engedni a friss levegőt.
Most ettől lesz hatékony egyébként a szellőzés, tehát hogy ettől fog megvalósulni.
Pontosan, könnyen. Ettől fog megvalósulni, és nagyon jól mondod, ennek az elhelyezésével tudom azt elérni, hogy hiába a kis ventilátor csak a fürdőben van, vagy csak a WC-ben, az egész lakást át fogja szellőztetni, mert ahogy áthúzza a levegőt a lakáson, mondjuk egy nappaliba elhelyezett légberesztő nyíláson, azáltal ugye viszi magával ezt a terhelt levegőt, és az egész lakás átszellőzik. Tehát nagyon fontos, hogy kellenek ezek a kis passzív elemek a ventilátorok mellé, amik tulajdonképpen lukak a falba. Annyi előnyük van, hogy én kontrollálom, hogy hol legyen ez a luk. Tehát ahova teszem, ott fog bejönni a friss levegő. Ha ezt oda teszem, ahol engem nem zavar, nyilvánvalóan komfortosabb ez a légberesztés. Ha nem teszek semmit, azért akkor is valahol csak talál valami rést magának a levegő, tehát azért be tudnak jönni, de nyilván nem az a cél, hogy mindenhol jöjjön be a levegő, ahol tud, hanem ott történjen ez meg, ahol én ezt tervezetten szeretném.
És akkor ezt fizikailag kell tényleg úgy elképzelni, hogy valahova lukat fúrtok a
egész falba. Konkrétan egy luk. A legolcsóbb megoldások azok az ablakot veszik célba, ami hát talán könnyebben járható, mert ott azt a műanyagot átfúrni, hogy faablakot átfúrgálni egy fúróval megoldja, vagy egy kis maróval, rátesz két műanyag lemez kívülre belülre, és kész a légberesztés. Esetleg valami okosság van benne, pára érzékelő, ami egy picit korlátozza ezt a nyílást, de tényleg egy luk.
Egyébként vicces az egész, hogy minél többet fizetünk azért, hogy minél jobb ablakunk legyen, és utána meg kifúrjuk.
Hát pont ezért nem szeretjük ezt a megoldást, de mint mondtam, legolcsóbb megoldás hát a piacon van, és sajnos igen nagy darabszámba is mennek ezek. Gondoljunk itt csak panelfelújításokra, ahol tényleg minimális költségek mellett kell valamit csinálni. Tudjuk nyilván, hogy ez az ablak egy részét úgymond hőhidassá teheti, elronthatja, cserébe viszont megoldja a légberesztést, tehát azért valamit valamiért. Viszont vannak olyan megoldások, amik még ebbe a körbe is kicsit jobbak ennél, ezek a fali légberesztők, ahol gyakorlatilag nem történik más, átfúrjuk egy 100-as, 125-ös milliméteres fúróval a falat, beleteszünk egy bevezetőcsövet, és beengedjük a levegőt. Ugye mitől fog bejönni a levegő? Ebben nincs ventilátor, ez tényleg egy műanyag cső. Persze azért van benne okosság, tehát hangcsillapítás van benne, itt már van szűrés, Ugye az ablakos elemekben az a baj, hogy ott pici a hely. Ott nincs, egyszer nincs hely arra, hogy szűrjünk, vagy bármi hangcsillapítást komolyabbat tegyünk rá, mert akkor hát nagyon csúnyán néz neki, hogy elállna az ablaktól. Így is eláll 5 centire, tehát nem egy nagyon gusztusos látvány, de nincs hely arra, hogy ezt megoldjuk. A falba ugye alkalmasint van 30 centi vastagság, ott azért sok mindent el lehet követni, ezért ezek talán egy picit műszakilag jobbak. Ugyanazt a megoldást, tehát végeredményben beengedik a frisslegőt, csak kicsit kulturáltabban.
És akkor itt szűrőket kell cseréljünk, ha jól értem időben?
Gyakorlatilag itt szűrők vannak benne, hát ezek ilyen pici tenyérnyi kis szűrő egység, szűrőpaplanok, amit ugye belülről ki lehet húzni a légszelepet, ott van mögötte, kiveszi az ember, beteszi az ujjat és visszatolja a légszelepet, ilyen egyszer működik, de gyakorlatilag igen, tehát fél évente, évente, tehát valahol a kettő között ezeket cserélgetni kell, hiszen ha ez eltömődik, és hát a külső levegő, főleg ha tele van szősszel, akkor hamar eltömíti. Tehát ez, még azt is mondanám, hogy szezonálisan kell nézegetni, hogy télen mondjuk nem sok minden történik, de amikor elkezd a nyárfa levél szöszösödni, vagy a nyárfa szöszösödni, akkor azért az kellemetlen tud lenni. Akár ilyen csontkeményre is be tud száradni ezek a sok összegyűjtött szöszök. Na ezt akkor érdemes természetesen elővenni és kicserélgetni. Tehát ez az ellenpontja, ez a legegyszerűbb megoldás, fölrakjuk kis elszívó ventilátort a nedves helységben, fürdőszoba, WC, konyha, ezek villanykapcsoló vagy páraérzékelő beépített, tehát vannak okosságok benne, vagy akár külső páraérzékelő, vagy akár egy okos otthon, a már egyébként meglevő integrált páraérzékelő ad egy jelet és elindítja ezt 230-as egységet, egy relével. Ez is működhet, és akkor ha már itt vagyunk, akkor föl lehet ráhúzni egy heti programot is, ha nem vagyok otthon, akkor is szellőztessen mondjuk 2 óránként 10 percre, és ez működjön. Ugye itt a komfortot az fogja adni, hogy viszonylag csendes és kis teljesítményű ventilátort választok, de azt hosszabb üzemideig, és akkor valahogy megadom ezt a hosszabb üzemidőt neki, akkor nem fog annyira zavarni. Választhatok nagyobb teljesítményű zajosabb gépet is, nyilván a komfort kárára. Tehát itt ugye ez nem prompt történik meg ezek a penészesedés, páralecsapódás, hanem azért időben elnyúló folyamatok, akár egy fél napot is úgymond szellőztethetek, és azáltal elviszem a páratartalmat, az ugyanolyan jó, mint hogyha elvinem 10 perc alatt.
Aha.
Hát itt azért nyúlik időben a lehetőség.
És az, hogyha nem vagyunk otthon, erre térünk egy pillanatra vissza, mert nem egyértelmű, hogyha nem vagyunk otthon, akkor ugye elvileg nem termelünk CO-t.
Így van.
Miért kell akkor nekünk szellőztetni? Vagy csak ez arra utal, hogy legyen egy állandó szellőztetésünk, vagy hogyha elmegyünk mi egy hónapra külföldre, mi akkor is szellőztessünk otthon?
Így van. Itt jön a harmadik, ugye ha emlékszel, mondtam, hogy 3 dolog miatt szellőztettünk, a légzésünk, a pára felszabadulás és az egyéb káros anyagok. Na, a harmadik az egyéb káros
anyagok. A VOC.
Mindenki azért érzi, hogy ha egy hosszabb ideig nem lakott, szellőztetett helyiségben megy be, akkor ott van ez a dohos szag tud lenni, vagy az elhasznált levegő, vagy az áparodott. Tehát mindenféle
állott levegő, igen.
Állott, hát ilyen, na most ez abból adódik, hogy hát azért nem mi vagyunk egyedül lakásban, ott azért vannak kis poratkák, vannak ezek a kipárolgások, formaldehid, ez van az. Tehát ezeket sokkal kisebb szinten, mint egyébként a pára meg a légzés miatt, de érdemes elszállítani, hogy pont ezek ne történjenek meg, ezek a kellemetlen dolgok, hogy hazaérek, és akkor úristen, mi ez a szag itt a lakásban. Nehogy is, ne úgy hagytam egy kukás dolgot, és akkor az ott elkezdett egy kicsit üdösödni. Tehát,
ez a VOC, jól tippelem? Tehát, hogyha a VOC szenzort rakok be, pontosan. Akkor az pont ezt tudja triggerelni, hogy VOC-ra is mérhetek, és akkor VOC-ra indíthatok.
Ugye az egy ilyen széles érzékelő spektrumú szenzor, tehát nagyon sok mindenféle ilyen illékony anyagot összefog, tehát nem csak egy CO, nem csak egy speciális gázra vagy anyagra van kihegyezve, hanem mindenfélét összeszed. És ezáltal tényleg a parfümtől, a dohányfüsttől, a kezdve a
nem hajlak, száraz
a hipónak, a felmosó klóriáig mindent összefog, észrevesz, és jelzi. Nem tudom megmondani, hogy éppen mikor melyiket, de azt jelzi, hogy terhelt a levegő valamivel. És akkor ez nekem már nagyon jó egy ilyen általános szellőzésre, és ezért is azt szoktuk mondani, hogy ezt a VOC-t igazából ilyen konyha-nappali-szerű helyekre érdemes berakni, nem a hálószobába, hanem ilyen általánosan használt helyiségben, ahol ugye a levegőnek is egy ilyen általános keveredése van, és minden elérhető. Uh-huh. Tehát ez a...
És most még mindig csak idézőjelben a kis ventilátoros...
Így van. Tehát ugye a komfort növekedése hozta elő a többi megoldást tulajdonképpen. Hát most azért azt lehet mondani, hogy ha megnézzük a lakóparkoknak a 90%-át, még mindig itt tartunk. Most kezdődnek majd egyébként, vannak ilyen mintaprojektek, ahol már komolyabb hőviszonyerős rendszereket használunk, ugyanis most már ezek a kis ventilátorokkal megoldottuk azt, hogy az alapfeladat a levegő cseréje megtörténjen. Most ugye utána jön az, hogy hát a légbeeresztés nem annyira komfortos, mert télen bejön azon a -15 fok is, Hiába ugye igyekszünk radiátor közelébe tenni, ha éppen van radiátor, az segít, hiszen azonnal temperálja bejövő levegőt, de ugye az kellemetlen. Akkor kellemetlen az is, hogy az elszállított levegőt, amit kidobunk, annak az energiatartalma elvész. És ugye az energiatakarékos jegyében most csinálunk mindent, hogy ablakcsere, hőszigetelések fölhelyezése. Éppen ezért ugye ezek a hőveszteségek úgymond a számításban lecsökkennek. Tehát ha megnézzen egy épület hőveszteséget, ugye az áll ilyen fűtési költségből, aminek egy része a falakon elmenő energia, és ugye ez nagyon lecsökkent. És kibukott azt, hogy egy másik nagy része a szellőző energiaveszteség, amit én magam csinálok azért, hogy cseréljem a levegőt, ezt most vagy ablaknyitással, vagy ugye, mint említettük, szellőzéssel célszerű megcsinálni, hiszen az úgymond a kezemben van jobban kontrollált. És akkor előjött az, hogy hogyan lehet ezt a hőmennyiséget úgymond visszanyerni, erre szolgálnak a különböző hővisszanyerős rendszerek, és akkor a mostani, ha úgy tetszik, ilyen sláger rendszer az, hogy kombináljuk a elszívásos szellőztetést hővisszanyerős elemekkel, még nincs arról szó, hogy csövezgetünk, csak a legkellemetlenebb dolgot, ezeket a légbeeresztőket cseréljük le olyan elemekre, amik önmagukban tudnak dolgozni egy kis hővisszanyeréssel. Tehát ott már akkor megjelenik egy gép, az is szellőztet, és a kettő ugye úgy működik, hogy normál esetben a lakás szellőztetését ezek a, hát általában oda-vissza járók, tehát ilyen kerámia, béléstestes hővisszanyerőkről van szó, egy percig elszív, egy percig befúj, és ebből több van, és ellenkező ütemben dolgoznak.
Mint egy lélegzik a házlény.
Gyakorlatilag igen, tehát egyszer jobb oldalról fúj, és bal oldalról szív, és aztán ezek cserélődnek, pont azért, hogy ez a kerámia elem, ami a meleget megtartja benne, nem merüljön le télen. Átmeneti időszakban, illetve nyáron akárhogy lehet szellőztetni, mert ott nincs akkor hővisszanyerés, illetve nyáron a klímatizálás miatt lehet, hogy megint érdemes a hideget is egy kicsit visszanyerni, de az mindig ugye egy picit nehezebb. Tehát működik ez a szellőzés, ezek a légbeeresztők helyén vannak, tehát a hálószoba nappali helyiségben.
Hogy képzeljük el ezeket, bocsánat, hogy szabadba vágok, tehát ez egy mekkora eszköz? Ugyanaz történik, hogy kivágom a falamat valahol, igen, egy 10 centi átmérőjű.
Szerencsére nem sokkal hogy nagyobbak, képzeljük? Igen. Tehát ugye ezeket ablakba elég nehéz, bár lehet ilyen rejtetten beépítve, meg van már néhány ablakgyárt, aki megjelent ilyen extra kazettával, amit az ablak mellé beépítve ablakon keresztül működget valahogy. De normál esetben ez úgy működik, hogy fogjuk ugyanazt a lukat, amit mondjuk egy sima csővel ugye légbeeresztésre használnánk, egy picit nagyobbra fúrjuk, ez most ugye 160-as, nálunk ugye speciál 160-as átmérő, 160 mm, ebbe toljuk be azt a hőszigetelt egységet, ami tulajdonképpen végzi a szellőztetést, tehát egy oda-vissza járó ventilátor van benne, meg egy ilyen 20 centi hosszú kerámia béléstest, apró járatokkal, amiben a levegő le tudja adni a hőmérsékletét. Én azt szoktam mondani, hogy ez a szellőztetés cserépkályhája, hiszen pont ugyanúgy működik, az a fizikai elve, hogy fölveszi a samott tégla, úgy tetszik ez a kerámia elem benne a hőt, amikor szükségem van rá, akkor meg leadja. Tehát a cserépkályhán is ugye fölveszi a tűztérbe a hőt, és leadja a levegőnek. Itt is ugyanez működik, csak ugye a levegő adja le, és amikor megfordul az irány, és szívom be a friss levegőt, nem a mínusz 15 jön be, hanem fölmelegítés, a 16 fok környékét megkapom, már azért elviselhető, nem mínusz 15.
De akkor a megrendelő körülbelül ugyanazt fogja látni a szobáiban, mint amúgy régen láttuk a fürdőszobákban, vagy az előbb említett sima egyszerű, egy ventilátorszerű, igen, dolog ott lesz bent, valami egység, ami ugye kapcsolatot létesít ugye a kültérrel, és akkor ott azt be kell tervezzük oda, hogy ott,
igen,
lesz.
Igen, mindössze termék. Akkor a passzív része az első, a belépő szintű kis ventilátoros rendszereknek, ami igazándiból egy cső, ahol képes járni a levegő, az itt is egy gépesített.
Egy gép lesz, így van.
És itt is van szűrőnk, amit néha cserélni kell,
ebbe
gondolom.
Ebbe kimondottan szükség van rá, hiszen ezek az apró járatok, amik a hőcserést végzik, aha, a kerámiában, ezek nagyon érzékenyek arra, hogy a tisztaság legyen, tehát ebbe is van természetesen szűrő, rovarrács is, hogy ne jöjjenek be a poloskák, stb. Egy az ugye most aktuális, igen, rajta. Gyakorlatilag ez történik, éppen ezért felújításokhoz is nagyon jól lehet ezt használni, hiszen nem kell nagyon szétvenni semmit. Fontos, hogy külső falakba lehet ezt elhelyezni, hiszen a kültérrel kapcsolatban kell lenni ennek a gépnek, onnan szedi a friss levegőt, és ugye tolja be a lakótérbe. Na most azért hívjuk ezt hibrid rendszernek, mert a másik fele ugye ugyanúgy megmaradt, a pára elvitelre, ez ugye korlátozottan alkalmas, hiszen ezt nem tehetjük be a fürdőszobába, a WC-be, vagy legalábbis nem célszerű, hiszen ugye télen egyik ütemben fújja befelé a levegőt, tehát a WC-ből ugye tolná befelé a nappali felé.
Aha.
Tehát ezért a WC-ben, fürdőszobában meghagyjuk azokat a kis ventilátorokat, amik az elszívásos szellőzésnél dolgoznak, és egyszerűen elektronosan csak összekötjük, amikor valaki bemegy a fürdőszobába vagy WC-be, akkor ezek a szívófújó hőcserélős egységek leállnak a szoba falában, és kvázi légbeeresztőként funkcionálnak. Aha. Vagy megmondhatjuk azt is, hogy fújják be a levegőt, ha nagyon muszáj, de én azt mondjuk télen nem javasolnám. És egyszerűen egy társát képezik az ELSIO kis ventilátornak, ők lesznek a légbeeresztői. Tehát ilyen stand-by-ba állnak, és a kis fürdőszobai ventilátor tudja elszívni a párás levegőt, dolgozik. Amikor viszont úgymond komfortszellőzésre van szükség, tehát nem a párja erbite, hanem a lakótér szellőzésre, akkor ezek a hőviszonyerős egységek működnek. Tehát ez egy ilyen hibrid megoldás. Gyakorlatilag szinte bármivel összeköthető ez a rendszer, mert áramfigyeléssel dolgozik, tehát van egy pici modul, az figyeli, hogy történik-e a rajta átvezetett vezetéken áramfelvétel, és úgy kapcsol. Tehát például egy konyhai elszívó ventilátor, ami nem a szellőzés része, hanem szagelszívásra dolgozik, arra is ugye tudom utasítani, hogy ne dolgozzon ellene ez a kis hőviszonyos egység, hanem akkor álljon le, és akkor légutánpótlásként
tudja. Hát tehát ő abban a pillanatban a szobákkal arrébb érzékelő, hogy egy vákum alakult ki a konyhába, teszem azt, mert a elszívó beindult, és ő automatikusan akkor leáll, vagy igen, rásegít, hogyha azt kívánnák.
Igen,
meg,
hát de annyi különbség, hogy nem érzékelő a vákumot, hanem elektromosan ugye van összekötve. Tehát nincs benne nyomás érzékel, hanem amint elindítok egy villamos fogyasztót, akkor annak az áramfelvételét ezt érzékeli és leállítja, vagy adott programra kapcsolja magát. Amint ez elmondta, és ez lehet egy 15 wattos kis ventilátor a fürdőszobában, lehet a 200 wattos konyhai elszívó, mindegy, csak ugye be kell állítani az érzékenységet.
Aha. És akkor azoknak a fogyasztását mérem.
Így van, azoknak az áramfelvételt nézem, hát nyilván akkor vesz fel áramot, amikor bekapcsoljuk, tehát ugye ez fontos, hogy a konyhai elszívóknál van világítás, meg minden, tehát ott be kell lőni, hogy mi az, amikor a ventilátor indult el, és mi az, amikor a világítás megy csak. Általában ugye most már LED-et használnak, tehát azért van egy szignifikáns különbség a kettő között. Ezt be lehet lőni, és akkor szépen működik. Ilyenből akár többet is lehet, tehát lehet kapcsolni egyszer a fürdőszobai, és egyszer a konyhai gép miatt is ezeket a ventilátorokat, a hőviszonyos gépeket is működhet. Tehát ez a hibrid, ez ugye mit hozott nekünk a konyhára? Hozott komfortot, hiszen a légbeeresztésünk már nem a mínusz 15 télen, és hozott energiatakarékosságot is, hiszen a hőviszonyerés a komfort szellőztetési üzemben megtörténik. Viszont még mindig ugye a pára elvitelnél kidobjuk a meleg párás levegőt a fürdőszobába, és erre találták ugye a központi hőviszonyos rendszereket, ahol tulajdonképpen ezeket az egységet leváltjuk egy darab gépre, és akkor ez tulajdonképpen egy nagy előnye is, hogy nem elszórt rendszerek vannak, elszórt kis gépek a falba, ide, oda, amoda, hanem egy központi helyen össze tudjuk ezt zsúfolni, abba bele van pakolva minden, tehát a szűrés, előmelegítés, hőcsere és a két ventilátor. Az egyik végzi a friss levegő utánpótlását, a másik ventilátor végzi az elszívást, és gyakorlatilag egy dobozba hangcsillapítottan el lehet tenni, és teljesen komfortos, hangzavarmentes lesz minden. Az előző rendszernél, aki volt már például szállodákban, vagy van otthon is például valami kis ventilátor, azért azoknak hangját lehet hallani, nyilván minőségtől függően többé-kevésbé, de azok főleg egy csempézett helyiségben hallatszanak. Na most ez a központi rendszer, ez teljesen csendes tud lenni, és gyakorlatilag a mi csillagpontos rendszerünkkel ugye áthallásmentes is. Tehát itt sokan félnek attól, hogyha csöveket építenek be, és mondjuk a hálószoba egy csővel össze van kötve, a nappalival, akkor át lehet hallani a zajokat. Mi olyan rendszert használunk, ami csillagpontos elrendezés, tehát egy közös osztódoboztól egy csőág, az csak egy helyiségig megy.
Aha. Tehát csak nincs máshoz végpontja,
csak az osztónál találkoznak, az osztóban meg a gépig egy csőben mennek. Tehát a zajnak egy ilyen hurkot kéne bejárni, ami nyilván nem történik meg, de egyébként még extra hangcsillapítás is van az osztókban. Tehát akusztikailag a komfortban ez nagyon sokat jelent, tehát teljesen csendes és zajmentes lesz. Olyannyira, hogy ezeket a rendszereket használják stúdióknál is, tehát volt már itt magyarországi példa is, hogy stúdióba tettünk fel ilyen hőviszonyos szellőztetőt, és abszolút lehetett hozni a csendességet. A gép ugye nem ott zajong a lakótereinkbe, a csöveken nem jut el a hang, tehát ez nagyon sokat dob. A másik, hogy itt ugye központi helyen beépíthetek egy nagyobb hőcserélőt, és folyamatos üzemben tud dolgozni. Tehát ellentétben a ingajáratú előző kis decentrális géppel, ez nem oda-vissza jár, és akkor percenként váltja az ütemét, hanem folyamatos üzemben, ezért ugye minden helyiséget ugye ezzel el tudok látni. Nincs ilyen, hogy nem tehetem be a WC-be, mert ott fújnám nekem befelé. Tehát nagyon sok előnye van. Nyilván árszintben ez már egy következő lépcső, tehát azért azt fontos tudni, hogy itt azért lépcsőkről beszélünk, nem csak technikai és komfort szinten, hanem hát a komforthoz sajnos hozzátartozik azt, hogy egy magasabb árszintet is.
Hogy viszonyulnak egymáshoz? Ugye itt három kategóriát különböztetünk akkor meg, mert ezzel zárjuk ezekkel a hőviszonyerős rendszerekkel. Volt a kis ventilátoros, ez a decentrális hibrid, illetve a teljes komfortot biztosító hőviszonyerő. Biztos nehéz ezt így megmondani, meg nem is pontosan forintálisan szeretnénk ezt tudni.
Nagyságrendet lehet.
Nagyságrendileg.
Igen. Tehát, hogy el tudjuk képzelni, egy-egy ilyen kis szellőztető, az egyszerű fürdőszoba, elszívó ventilátort. Ezt mindenki egyébként láthatja mondjuk ilyen baumártokba, hogy meg lehet vásárolni akár mondjuk a sarki boltba is szinte. Ezek gyakorlatilag a 10 000 és 50 000 forintos kategória, és ebből ugye 3-4 darab kell általában egy lakásba, fürdőszoba, WC, attól függ, mi van egybeépítve, de 2-3, akár 4 darab is. Tehát ez néhány, 1-200 000 forint környéke a légbeeresztőkkel párosítva. A következő ugrás az körülbelül ez a néhány 100 000 forinttól az 1 millió forintos kategória. Az már ugye a felső része súrolja azt, ami egy központi rendszer is, tehát itt azért kezdenek összefolyni a dolgok, de az ugye néhány 100 000 forint, attól függően, hogy hány ilyen hőviszonyerős egységet kell betenni. Ez körülbelül olyan 250 000 forint nagyságrend egy ilyen hőviszonyerős decentrális egység. Emellé jön még az a 3 kis ventilátor, tehát mondjuk ez körülbelül tényleg ez a 800-9 000 forintos kategória. És a központi hőviszonyos rendszer az gyakorlatilag manapság ilyen kisebb lakásoktól indul, ez a 1,4 millió forinttól fölfelé, hát nyilván csillagos ég a határ, de körülbelül ott lehet számolni, hogy nagyjából 1,4 millió forint, másfél millió forint környéke.
És ez az anyagköltség.
Ez mindenhol az anyagköltség, tehát ugye a kis rendszereknél meg kell venni a ventilátorokat, ott sok más nem lesz, tehát falat ki kell fúrni, villanyt oda vezetni, és ennyi. A hibrid rendszeren is körülbelül ugyanitt vagyunk még, csak ugye kis elektronikai összekötetés még kell, tehát egy kis villanyszer is extra, illetve a falátfúrások, és a központi rendszernél ugye ott már csövezés kiépítése, tehát valóban el kell helyezni a szellőző csöveket.
Én ezt akartam kérdezni, hogy mennyire van, tehát hogyha jól sejtem, akkor azért a házközpontira utólagosan azért ritkán van lehetőség, hogy azt úgy könnyű beépíteni, nem?
Igen, igen. Tehát ott nehézség az, hogy gyakorlatilag a központi géptől minden szobába el kell jutnunk valahogy.
Egy 10 centi átmérőjű csővel, jól képzelem el?
Most már kevesebb, mert pont ezért, hogy el lehessen tüntetni akár a padlóban, akár a holkertében vezetett rejtett csatornában, álmenyezetben. Ne adj Isten, ugye a körkeresztmetszetű csöveinket, ha még ott vagyunk is, mondjuk olyan a felújítás, hogy födémet is kell javítani, vagy készül egy födém, akkor be lehet betonozni. Tehát ez nagyon nagy előny ezeknek a körkeresztmetszetű kis szellőző csöveknek, ami 75-ös a névleges átmérője, hogy be lehet betonozni, és teljesen eltűnik a szem elől. Elvileg ezek nem mennek tönkre, tehát betonban nem lesz semmi baja, évtizedekig, 40-50 évig is elmennek a betonba, tehát nem kell tőle félni, hogy oda beépítek valamit, és akkor hogy fogom azt kibontani, nem kell kibontani. Nem lesz vele semmi. Maguk a csövek azok kettősek, tehát kívül bordás, belül sima, pont azért, hogy ez az elpiszkodás és higiénia, ez lehetőleg megmaradjon. Ugye itt a csővezetéknél jön elő első körben az, hogy gondolni kell a hosszú távú higiéniára is, tehát hogy ezt a rendszert, amit nekem beépítenek, ezt hogyan kell, mindeniket kell karbantartani, még a kis fürdőszoba ventilátort is, hiszen a por nagyon könnyen lerakodik rá, tehát azt is le kell törögetni rongyal. Itt ugye már csövek vannak. Tehát fontos, hogy jutok hozzá azokhoz a csövekhez. Ez természetesen a Héliosznál megvan oldva szuperül, tehát nem kell szakcéget hívni hozzá, hanem úgymond a háziasszony is el tudja végezni ezt a tisztítást, és hosszú távú higiénia ebbe a szempontba adott. Természetesen a gépben van szűrés, és akkor itt ugye beszélünk arról, te is mondtad, hogy figyelsz erre a külső légállapotra, hogy mennyi szennyező anyag van, mikor érdemes szellőztetni, mikor nem, pollenterhelés, stb. Ezekben a gépekben több fokozatú szűrést be lehet tenni a friss levegő oldalon, ami gyakorlatilag egy pollen szűrésig érdemes elmenni. Ugye itt azt tudni kell, hogy minden komfort szintben van egy ilyen határ, amíg érdemes elmenni, ami után már olyan túl sokat nem tesz hozzá, inkább ilyen extra, és nyilván ennek extra következménye is vannak, nem csak árban, hanem műszakilag is. Pont ilyen a szűrés, ugye minél sűrűbb szűrőt teszek rá, annál jobban kell erőködni a gépnek, tehát annál nagyobb gépet kell választani, annál többet fog fogyasztani, csak azért, hogy nekem átszívja a szűrőt. Na most körülbelül ez az F7-es kategória, ami egy pollen szűrést jelent. Most már egyébként nem így hívják, hanem van ilyen furcsa neve, ez a EPM 1 és egy 1%-os érték. Tehát átváltották már ezeket, de talán még azért megmaradtak ezek a pollen szűrős besorolások. Ugye a HEPA szűrőt is mindenki ismeri, hallott róla, ezek a H13, H14-ek, ez pont a koronavírus fertőzés miatt jelent meg, hogy azok a vírust is képesek fenntartani. Nem magát a vírus szűri ki egyébként, tehát ez egy kis tárgyi tévedés, aki ilyeneket mond, hanem azokat az aeroszolokat, amin utaznak ezek a vírusok. Tehát, tehát ugye ezek a vírusok, ezek ilyen 16-50 nanométeres méretűek. Tehát a szűrő az nem itt szűr, az mikrométerbe szűr, viszont amin utazgatnak, tehát a porszemcse, páraszemcse, cseppek, tehát pont ez a cseppterés, ezeket meggátolják. Most ilyet viszont egy otthoni szellőztető készülékben nem érdemes beletenni, hiszen ahonnan ez a friss levegőt szedi, az nem terhelt vírussal. Tehát ott gyakorlatilag senki nem köhög bele a légbeszívó nyílásba, ami esetenként fönn van 3 méteren a ház oldalán. Tehát ilyennel nem kell számolni. Amivel kell számolni, ez a por, meg a pollen. Erre az F7 teljesen jó, de még a G4 és F5-ös is, tehát kisebb szűrőket szoktunk szériába kínálni. Aki pollen érzékeny, az választa a pollen szűrőt. Ha egyébként nem érzékeny a pollen, egy finom por szűrővel tökéletesen el van.
Ez a finom por, ez a PM2 és felett is tartalmazza, vagy csak a PM10-et?
Az a PM2 és fél, csak ugye mögötte a százalék érték az általában 60 és 80 között van, aha, tehát ott is vannak, hogy mennyire szűri ki ezt a 2,5 mikronos molekulákat. Tehát ez is egy érdekes dolog, ez a szűrés. Vannak ilyen, hogy is mondjam, csak extra kívánságok, például aktív szenes szűrő, amikor a szomszéd begyújt valami nagyon klassz dologgal a vegyes tüzelésű vagy szilárd tüzelésű kazánjába.
És palack.
Vagy éppen hát gumit éget, vagy palackot, akkor azt nyilván az én szellőztető gépem, ha éppen arra fújja a szél, jótékonyan be tudja tenni a házba. Nyilván ennek elkerülése, hogy az lehet, hogy nem szellőztetek, vagy megkérem a szomszédot, hogy ne csináljon ilyet, vagy aktív szenes szűrővel föl lehet rá készülni, ami persze megint egy extra, egy ellenállás a rendszerben, amit le kell győzni.
Hát, valamint egy újabb szűrő, bizonyos időközönként, amit cserélni kell.
Így van,
kell.
Cserélni kell, vagy szezonálisan használom.
Kell hozzá, ugye,
és hát hogy... természetesen azt át kell tudni szívni, hát egy nagyobb teljesítményű gép kellhet hozzá alkalmasint. Tehát minden ilyen mondjam csak extrának, azért vannak következő műszaki, meg üzemeltetési oldalon is. Gyakorlatilag beszéltünk arra is, hogy egy pollenszűrő is, azért autóban is tudjuk, hogy kellenek pollenszűrők, az 200 annyiba kerül, mint egy sima porszűrő. Tehát itt is azért vannak, de azt még érdemes talán beletenni. Följebb nem biztos, hogy HEPA szűrőig nem mennék el egy lakás szellőztetésre, mert értelmetlen.
Aha.
A másik, hogy miért gyakorlatilag ezek a szellőztető gépek 100%-os friss levegővel dolgoznak, tehát nincs az, hogy bárhonnan a lakásba elszívom a levegőt, az visszakerüljön. Tehát abból a hőt én visszanyerem, de nem érintkezik a két levegő, és elmennek egymás mellett, egy kis lemezfal ugye választja el, azon átmegy a hő, de a levegő nem keveredik, ezért nekem mindig 100%-os friss levegő jut a lakásba. Szoktuk szűrni egyébként az elszívott levegőt, mert akár hisztek, akár nem, rengeteg porszerű dolog képződmény keletkezik a lakáson belül is, akár az én levedlet bőrömből, azok a kis poratkák, amik ott eléldegélnek rajta, gyakorlatilag a porcica tulajdonképpen ez. Ezeket elszívjuk, na most ettől is a hőcserélő finom lamelláit meg kell védeni, tehát az elszívott oldalon is van szűrő. Olyannyira, hogy most már a németek, annan ugye mi hozzuk a technológiát, azok azt találták ki, hogy legyen a végponton is egy kis szűrő, tehát ne csak a gépbe és a hőcserélőt védjük, hanem védjük a csövet is, ami hát többé-kevésbé azért jó dolog, annyi nyűg van vele, hogy akkor azt is cserélgetni kell. Tehát föl kell menni a plafonra egy létrával, a légszelepet lecuppantani, mögé tenni a kis friss szűrőt, kicserélni és visszatolni. Tehát ez is lehetséges. Ez a szűrés, ugye a hőcserélés nekem nagyon jó, télen-nyáron működik a Heliosnak a hőcserélő, tehát ugye sokat beszéltünk itt a fűtési energia, meg energia megtakarítás, de arról kevesen beszélünk, hogy ez nyáron is nagyon jól jön, hiszen ugye ha olyan a szellőztetőgép, hogy nyáron is tud üzemelni, mert olyankor máshol keletkezik a kondenzát, ami csöpök belőle, erre föl kell, hogy legyen készítve, akkor a klímaberendezésnek besegítek, vagy akár kevesebbet kell üzemeltetni. Tehát vissza tudom nyerni a bent már lehűtött levegőből a hideg tartalmat is, és nem a 35 fokos nyári meleg levegőt tolom be a szellőzéssel, hanem a lehűtött levegőt, ami akár 5-6 fokkal is alacsonyabb lehet. Tehát elég sokat tud hozni a konyhára, és nekem ezért semmit nem kell tenni. Tehát ez a legjobb a hőcserélőben, hogy amíg a klímások nagyon erőlködnek, és kompresszor, meg 40 bár, meg 5-6 bár, meg, tehát hőátvívő közeg, nagyon erőlködnek, hogy a hőenergiát átjuttassák egyik oldalra a másikra, nekünk ezért nem kell tenni semmit. Egy pici ellenállást kell legyőzni, ami ennek a lemezes hőcserélőnek az ellenállása, de nekünk ventilátorok vannak, egy szellőztetőgép fogyasztása az ilyen 10 és 60 watt közötti. Ez mondjuk kétszer, mert ugye két ventilátor van benne. Amíg ugye tudjuk, hogy a klíma az 2-3 kilowattokat is megeszik. Tehát itt óriási különbség van, hogy mit nyerünk és miért. Cserébe én nem tudom azt csinálni, hogy a hőmérsékleteknél, az adott hőmérsékleteknél följebb vagy lejjebb menjek. Tehát amíg a klíma meg tudja azt csinálni, hogy kint 35 van, bent abból nagy nehézség áll, de előállít egy 20-ast, addig én nem tudok ilyet csinálni. Én a meglévőből tudok gazdálkodni, de azt nagyon jól. Ezek a hőviszonyerők olyan 80-90%-os hatásokkal bírnak. Tehát azért az nagyon jó. Amikor télen azt mondom, hogy kint van mondjuk -10, bent van egy 22, akkor azt mondom, hogy egy 18 fokot tudok befújni. Uh-huh. Anélkül, hogy én fűtenék külön. Aha. Abból, hogy a elszívott levegőből ezt vissza tudom nyerni, egy pici különbség lesz, azzal már megbirkózik a fűtési rendszerem. Tehát emiatt nem szoktunk utolfűtőt tenni, de még ezt is lehet. Tehát ez a rendszer, ahol mindent be lehet pakolni. Kérdés, hogy mi mennyibe kerül, és mi mit hoz a konyhára. Megírja nekem egy melegvizes utolfűtőt tenni, csak azért, hogy két fokkal azt a két fok különbséget, amit egyébként úgyse érzek meg, mert tőlem jó messze fújjon be a plafon környékén, azt fölfűtsem.
Itt még az szokott lenni a fejekben a feltevés, hogy akkor majd én azzal fogok hűteni, tehát a légtechnikával fogok hűteni. Igen. És hogy ez
gyakori.
Hogy ez, bevallom őszintén, az én fejemben is ez volt építkezés előtt, hogy majd akkor azzal egybe megoldom a dolgot, de van is mód, ha jól tudom, ezekkel hűteni, csak nem olyan teljesítményűek, meg
pontosan,
nem éri meg.
Igen.
Tehát hogy is
működik? Igen, nagyon jól mondod. Mi kell ahhoz, hogy komfortosan érezzem magam a szobában? Az, hogy nyilván a hőmérséklet stimmeljen. A másik komfort tényező, amit megérzek, a húzathatás. Ezt pont most ugye mindenki érzi, mert csináljuk magunknak a húzatot, asztali ventilátor, és ugye a hőérzetemet csökkenti. Na most ez télen ugye nyilván kellemetlen. Tehát főleg, hogyha egy alacsonyabb külső levegővel történik ez a erősebb légmozgás, tehát a szellőztetésnek úgy kell cserélni a levegőt a lakáson belül, hogy azt én ne érezzem. Tehát húzathatásmentes.
Ebben egyébként gyenge a klímarendszer egyébként, mert az
pontosan.
Megfúj.
Hát igen, több száz, több ezer köbmétert forgat meg. Mi ugye nem forgatunk, hogy levegőt cserélünk, és tized annyit. Tehát azt kell nagyjából egy ökölszámnak megjegyezni, hogy egy ilyen lakás helyiségében 30-50-60 légköbméter per óra a maximum, amit cserélgetünk. Most el lehet képzelni, hogy ezzel a kis légmennyiséggel, amit pont azért ilyen kicsi, mert még elég, és folyamatosan megy, de a szellőzése még elég, hogy ezzel milyen pici energiát tudok kitenni, betenni hűtésre. Tehát fűtésre is, meg hűtésre is. Jön ez a kérdés, mert Amerikában ugye megy ez, hogy légfűtéssel hűtik ugye a házukat, ott van a nagy légcsatornák is. Nyilván ők azt szokták meg, itt európai szinten ez nagyon kellemetlen lenne, hogyha légfűtéssel akarnak dolgozni. Egyrészt a csöveink nem lennének elegek. Tehát ezek a 75-ös csövek, ezek pont arra jók, hogy ezt a kis légmennyiséget elszállítsák. Ha nagyobbat szeretnék, akkor tényleg jönnek ezek a hát százasnál is több, akár 200 mm-es, 20 centis csövek, amiket el kell helyezni.
Amiben a filmekben másznak az
igen, tehát az nagyon érdekes, hogy az egy másik történet, hogy minden ilyen hollywoodi filmben nagyon patikatiszta minden csövezeték, semmi kosz nem lesz, hiába mászik át az egész épületen, de az már egy másik kérdés, biztos olyan jó a karbantartás. Na mindegy, szóval ez a probléma, hogy egyrészt elvesztíteném a komfortot, ha ezt hűtésre-fűtésre szeretném használni, másrészt ugye gyakorlatilag van azért, és nem elhanyagolható, hogyha én ezt a levegőt használom hűtés-fűtésre, akkor azzal járó kellemetlenségeket is a nyakamba veszek. Mindenki tudja, hogy télen kiszárad a levegő, hogyha olyan a fűtésem, és a levegőt nagyon aktívan cserélem, tehát mi ezt szoktuk is mondani, hogy más heti program kell egy szellőztetőgépnek télen, meg nyáron. Nyáron, ha intenzív a légcsere, akkor kiszállítom. Ez egész egyszerűen fizika, tehát ugye a relatív páratartalom, hogyha beszívom a levegőt, fölmelegítem, nagyon lecsökken, és akár repethetnek a faparketták, a fakonyhabútorok, és hát akár a nyálkahártya is ugye bevéreztet, tehát ilyen alacsony 20-25%-os relatív páratartalom mellett. Na most, ha ezt a fűtés miatt, mert télen fűteni szeretnék a levegőt, még megemelem, akkor ez még inkább a nyakamba jön, tehát elkezdhetek gondolkozni, hogy párásítani is kell a rendszert, és akkor szépen adódnak hozzá a dolgok ehhez. Tehát ezért nem szoktuk használni, ezt mindig leválasztjuk, hogy van a fűtésem, az fűtsön, van a légtechnikám, az szellőztessen. És a kettőt valamennyire össze lehet hangolni, de nem érdemes az egyikkel a másikat végeztetni. És ugyanígy a hűtés is, mint említettem, rá tud segíteni, de nem tolhatok be a saját nyakamba mínusz 10 fokos levegőt, mert körülbelül annyi kéne, hogy azt a hűtési energiát be tudjam vinni, mint például a klíma, ami 800 köbmétert
mozgat meg,
de ugye az 22 fokos akár. Uh-huh. Nekem ugye vagy alacsonyabb hőmérséklet kellene, vagy ugyanannyi légmennyiséget. Tehát egyik sem jön össze. Ezért azt tudom mondani, hogy a szellőzésen mi úgy szoktunk dolgozni, hogy az ne vegyen el és ne tegyen hozzá egyébként a hűtési és fűtési rendszer igényéhez. Tehát amikor ugye számolgatják a hűtésnek, ugye mi a hűtés igénye, az, hogy a falakon, illetve a nyilázárakon meg a benapozásra együtt mennyi hőenergia jön be, az mennyivel több, mint ami nekem bent szükségem van, és a különbséget ugye hűtéssel, hűtőenergia a kilovattokban el kell vinni. És akkor ezt tudtuk mondani, hogy a hőviszonyos szellőzés azt tudja, hogy egyébként a szellőzés miatt nem kell emiatt többletet számolni se fűtésre, se hűtésre, mert a hőviszony erő segít benne. És ez nagyon jól csinálja. Normál esetben ugye, ha kinyitom az ablakot, bedől a 35 fokos levegő, azt megint hűteti le a klíma. ebben nagyon jó ez a hőviszonyos rendszer, hogy gyakorlatilag nem kér, ha nem akarunk tőle extrát, tehát hűteni vagy hűteni vele, akkor ő nem ad hozzá extrát a hűtési-fűtési igényhez. És ebben nagyon jó, ezért nem kell nekünk ugye plusz energiát fizetni.
De nem ússzuk meg. Tehát attól függetlenül a hűtésre kell.
A hűtés csak azt a hűtésre speciálisan kialakított rendszerre csináljuk. Azért van a klímaberendezés, felülethűtés, vagy a split klímák, vagy akár ugye padlóhűtés is, ugye ebbe tartozhat, hogy ezt megoldja. Azok speciálisan erre vannak. Nyilván nem véletlenül ugye hűtőközeggel, tehát hidegvízzel vagy gázzal dolgoznak, mert annak a fajhője ugye sokkal nagyobb, mint a levegője. A levegőnek ugye egyes, a víznek négy. Tehát látszik, hogy a vízzel négyszer jobban tudom az energiát transportálni, éppen ezért nem is érdemes nagyon levegővel szállítgatni itt a hűtő-fűtő energiát.
Tehát melyik a legtöbbet választ, vagy leggyakrabban választott rendszer a három közül, hogyha háztartások általánosságban, háztartásokról beszélünk?
Igen, hát nyilvánvaló, hogy azért Magyarországon mondjuk ezt nem szabad elfelejteni, tehát az elszívásos szellőzés a kis ventilátorokkal darabszámban messze felülmúlja nyilván, de ez főleg abból adódik, ugye, hogy rengeteg társasház épül, tehát ugye ezresével épülnek föl itt most az új társasházak. Abban ez a standard megoldás, nyilván annyi kiegészítéssel, hogy ott az egymásra hatásokat kiküszöbölik. Tehát ott azt csinálják, hogy vesznek egy ilyen kis ventilátort, ami azért erősebb, hiszen alkalmasint több 10 méteres kürtön kell kinyomni a levegőt, és össze vannak kötve a fölöttem lakók vagy alattam lakók ventilátora. Tehát ott légtömör visszacsapó szelep van, tűzvédelmet is megoldani, és elég erősnek kell lenni, hogy akár az összes ventilátor, ha egyszer dolgozik, akkor is ki tudja nyomni azt a 50-60 légköbmétert, amit szeretnék tőle. Tehát egy kicsit speciálisabb gép, de egyébként ezt szoktuk használni családi házas rendszerekben is, mert nagyon korszerű, nagyon jó kis gépekről van szó. Ezek a úgy hívják, hogy egycsöves szellőztető ventilátorok. Azért egy csöves, mert ugye gyakorlatilag a nyomó oldala van kivezetve csővel, szív oldalon ott egy szűrő, előlap, ezek radiális gépek már, tehát nagyon erős nyomást tudnak produkálni a légtechnikához képest, tehát itt mindig ugye úgy kell ezt nézni. Tehát számosságban ezek azok, amik a leginkább keresettek, viszont én azt mondom, hogy most már tényleg nem is tavaly, hanem jó pár éve a hőviszonyos szellőztető a családi házas rendszereknél az tulajdonképpen átvette úgymond így a stafétát, tehát új építéseknél elég sokan gondolkoznak. Itt nyilván a költségvetés szab határt, tehát hogy ez belefér-e vagy nem, de azt lehet mondani, hogy tényleg ezek is több százas nagyságrendbe szaladgálnak, tehát nem arról kell beszélnünk, hogy na, csináltak egyet, és akkor azt mutogatjuk, mint a passzív fázis történetet nem tudom mennyire ismeritek, de ez is ugye jött külföldről, hogy annyira takarékos házakat építsünk, hogy gyakorlatilag passzívak legyenek, tehát nem kell fűtési energiát jelentősen bevinni. Ez a 15 kW per négyzetméter per év alatti fűtési energia igény. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly szigetelések vannak, és hát ugye ez szabvány szerint tanúsított, stb. Fölfújt ház légvesztességét mindent mérni kell. Ez is egy nagyon jó történet lehetne, de elég kevés épül belőle. Na most hál' Istennek a hőviszonyos szellőztetésből már azt lehet mondani, hogy úgymond eléggé standardizálva is van, tehát abszolút kiforrott és jó megoldásokat tudunk adni, rendszerben tudunk megoldásokat adni, és hát a komfort miatt már elég régóta végezzük ezt a ismeretterjesztő munkát, gyakorlatilag 2004 óta van nekünk ez a rendszer, de 1996-ban is volt, de akkor még senki nem kereste az országba. Úgyhogy elég régóta van. Kiforrott rendszer, komfortos rendszer, tehát azt lehet mondani, hogy a mai műszaki színvonal, mindig van egy ilyen, hogy mi a mai műszaki színvonal, az azt lehet mondani, hogy ez, tehát egy központi hőviszonyos szellőztető rendszer. Most ennek a kiépítése az ugye némi nyilván költség, de azt lehet mondani, hogy ha most megnézzük, hogy már itt lassan a budai oldalon is 2 millió forint per négyzetméteres árakról beszélnek, akkor azt lehet mondani, hogy egy másfél négyzetméterbe bőven belefér a szellőztető rendszer is.
És nagyon sokat dob.
Tehát és a komfortba, a belső levegő minőségbe, az életminőségbe extrém sokat hoz.
Hát meg az elmondottak alapján tulajdonképpen vissza is hozhat, mert ugye annyira hatékonyan tudunk levegőt cserélni, ami miatt a fűtésünk meg a hűtésünk olcsóbb lesz lényegében.
Igen, ez fontos megemlíteni, hogy nyilván ezt szokták számolni, de azért ebben nem állunk olyan jól. Tehát mivel pici levegő mennyiséggel dolgozunk, ezért maga a nyeresség, a haszon is kevés. Komfortban nagyon sok, mert ugye nem kell fölkelnem, nem kell blokkítanom, nem úgy kelek föl, hogy fáj a fejem, és nem tudom mitől, CO2-től nyilván. tehát komfortban nagyon sokat hoz, energetikában tömegében nem olyan sokat, mert pici levegőmennyiség, pici energianyereség.
Na jó, de hogyha most azt számolom, vagy azt hasonlítom, hogy kinyitom az ablakot, akkor...
Sokkal veszteség, így van,
akkor, akkor sokkal több veszteséget termelem.
Igen, igen, de ugye azt tudom összehasonlítani, ami egyforma, tehát úgy szoktuk ezt összehasonlítani, hogy mi lenne, ha mondjuk szellőztetek 200 köbméter per órát a géppel, és ugyanennyit ablaknyitással. Nyilván nem tudok ugyanennyit szellőztetni ablaknyitással, mert nem tudom megmondani, hogy ha kinyitom az ablakot, épp fúj a szél, ötször ennyi jön be, vagy fele annyi, mert épp szélcsend van. De hát az összehasonlításnak almát almával kell, hogy történjen, ezért azt szoktuk mondani. És hát így gyakorlatilag ez olyan, mint az autó, hogy, hogy mennyire térül meg az, hogy én mondjuk, most nem akarok itt márkát lehúzni, de egy gyengébb márkai autóban, vagy, vagy egy, egy prémium márkai autóban vitettem a hátsómat egyik helyre a másikra. Nyilván semmennyiben nem térül meg, de a komfort, amit nyújt, a biztonság, ne adj Isten abban egy jobb szellőzőrendszer, a pollenszűrő, az egészség, az sokkal többet, és ezt elég nehéz forintosítani.
Lehet energetikát számolni. Igen. Még belevesszük, tehát mindenféle
hát, az egészség dolgot, az megfizethetetlen, ez, ez tény. Na most az energetika oldalról lehet számolgatni, csak mondom, nem jutunk sokra vele. Tehát nem úgy, mint egy napelemnél, hogy van egy bekerülési költségem, mondjuk ott el szokták hanyagolni, de azért elvileg van üzemeltetési költség, mert nem tudom, azért le kell takarítani néha azt a napelemet, stb. Stb. De mindegy, azt hagyjuk is ki, és akkor az hoz X energiát a konyhára, és meg tudom nézni, hogy akkor hány kilowatt, azt hány forintért veszi át az elmű, és mennyibe került a rendszer, egyszerű és hány év alatt jön meg. Uh-huh. Na most ezt nagyon nehéz a hőviszonyos szellőztetésnél, mert maga a hőviszonyerési hatások is attól függ, hogy kint mi van. Ha a külső leveg annyi, mint a belső leveg, akkor nulla. Akkor gyakorlatilag nem termel úgymond hasznot ez a berendezés a hőviszonyerés véget. Ha mínusz 15 van, bent 20, akkor viszont 90%, tehát akkor rengeteget hoz a konyhára. Uh-huh. Akár másfél-két kilowatt fűtést is hozhat ingyen.
Megspórolja lényegében.
Ennyi spórol meg. Tehát ez egy évre így le lehetne bontani, nézegetni, akkor nem beszéltem még a pára tartalmakról, rejtett hőről. Tehát ugye ezek a nehézségek. Csak akkor itt ugye említettük, hogy vannak kapcsolódó témakörök is ez, hiszen a szellőztetés a légállapotra vonatkozik, aminek a másik felét a klimatizálás biztosítja. És hát vannak ilyen átfedések is, ezek például a páratartalma is vonatkozó történetek, ugyanis ha valamit szellőztetünk, ugye nyilván a kicserjük a levegőt, a külső levegő páratartalmát, hőmérsékletét kapjuk meg bent is. Ez ugye télen is, nyáron is azért fokozott gondot okozhat, ez már részben ugye a klimatizálás feladata is, hogy ezzel a párával kezdjünk valamit. Tehát ugye a split klímáknak megvan az az előnye, hogy amikor hűtöm a levegőt, akkor kicsapatja a párát belőle, azt ugye el is kell vezetni szépen ilyen kis csöpögővel vagy kondenszivattyúval, és ugye tudja nyáron szállítani a levegőt. Ha ezt nem tenni, akkor ez a pára bennmarad, és ugye cserélem a levegőt, bejön a 35 fokos levegő 60%-os páratartalommal, azt elkezdem hűteni, és szépen ott áll magam 85%-os páratartalma, és mint egy trópusi pálmaházba, gyakorlatilag úgy érzem magam otthon, mert a szellőzés önmagában nem veszi ki a párát. Tehát ahhoz mindig kell valami olyan hűtés, ami ki tudja csapatni a levegőből, vagy olyan, ami el tudja ezt zárni valahogy. De hát jellemzően általában ez működik, hogy túlhűtjük a levegőt, kiveszünk bele a párát, picit visszamegyük, és úgy juttatjuk be. Ez a párátlanítóknak ez a működés elve. Na ilyen a szellőzésben alapból nincs. Tehát ezek a hőviszonyos szellőztetők nem vesznek el, és nem tesznek hozzá párához. Egy kivétel van, amikor gyakorlatilag entalpia hőcseréről beszélünk, ez a hőcserő speciális típusa, hogy a víz molekulát át tudja engedni, de ugye ez is csak abból gazdálkodik, ami a másik oldalon van. Tehát az elszívott levegőbe, ha van pára, akkor egy picit abból 50-60%-ot át tud engedni a befújt levegő áramba, és télen nem szárítja olyan gyorsan ki a lakást. Előbb-utóbb, ha bent elfogy a pára, akkor nem lesz mit hozzáadni, tehát ugyanúgy bejön az, hogy télen szárítjuk. Nyáron meg ugye a másik oldal is megtörténik, a túlpárás levegő. És olyankor sok mindent nem tudunk csinálni, valami páratlanító megoldás kell. Ezt a felületfűtés-hűtés sajnos nem tudja, tehát főleg azoknál a kombinációknál, ahol felülethűtés van a hűtő oldalon, ő adja a hűtőrendszert, ott ugye ő nem tud a levegő páratartalma mit kezdeni, hiszen ha ott megjelenik a pára a felületen, akkor az már régen rossz, akkor jön a elázás, penészesedés. Tehát ott ebbe érzékelők vannak, meg hőmérséklet szabályok,
hogy
ez ne történjen meg. Hát az egyszerűbb rendszerek letiltanak, a bonyolultabb rendszerek, amiben érzékelők vannak, azok visszaveszik a hőmérsékletet, tehát a visszaveszik érzt úgy, hogy magasabbra teszik, hogy ne hűtsd annyira le a falat, harmadpontot figyelve. De ez ugye azt jelenti, hogy nem lesz meg a hűtési teljesítménye, tehát nem lesz olyan hűvös, mint szeretnéd.
Pontosan, de ettől függetlenül azt nagyon sok helyen azt látni, hogy még ha figyeljük is, és szabályozzuk az előre menő hűtőközeget, akkor is letiltanak. Mert akkor is, hogyha elérjük ezt a 60 pár százalékos páratartalmat, akkor nem akarok itt senkit felhozni, de igazándiból hallottam én már olyat gépésztől, hogy na akkor kell a légtechnikát indítani, hogy vigye ki a párát. Mert hogy már nem tudunk tőle megszabadulni, igen, meg már nem tudjuk a szabályzással kiküszöbölni a kicsapódást. Így van. És ugyanúgy 26 fokunk lesz otthon, meg 27, egy bizonyos kondíció.
Igen, na most ugye a légtechnika mit fog behozni nekünk? Ugyanazt a levegőt, ami kint van. Tehát a kinti levegő például egy esős nyári nap volt, még lehet, hogy páradúsabb, mint ami bent van, és nem tudjuk lehűteni. Ilyenkor a légtechnika önmagában azáltal, hogy cserélgeti a levegőt, hát nem tudott javítani a párahelyzeten. Uh-huh. Csak akkor tud a normál légtechnika mindenféle trükk nélkül javítani a párahelyzeten, ha kint egyébként szárazabb, alacsonyabb a páratartalom. Uh-huh. Ha ugyanaz vagy magasabb, akkor semmit nem csinálunk, csak kergetjük a levegőt. Alkalmasint fölveszünk maximumra, és az tök feleslegesen. Tehát azt szoktam mondani, hogy ilyen probléma van például a túlszárítás vagy a túlpárásítás, akkor a légtechnikát igyekezzünk egyébként a légzéshez szükséges minimumra szorítani, mert a párával nem tudunk mit kezdeni. Ugye visszatérek megint az elejére, hogy három dolog miatt szellőztettünk, oxigén, széndioxid, pára és egyéb szennyezőnk elvitele. Ha nem tudunk a párával mit kezdeni, akkor marad az oxigén, mert nem érdemes egyszerűen, hiszen nem fog változni attól, hogy erősebben vagy gyengébben szellőztettem. Nem fog a páratartalom módosulni. És akkor ilyenkor jönnek be a trükkök, hogy akkor mit lehet csinálni, lehet párátlanítókat használni, akár a légtechnikában is bele lehet csatornázni párátlanító egységet. Ez mind extra költség, hiszen ez mindig a levegő útjában lesz, ha nem működik akkor is. Illetve energiában a párásítás, meg párátlanítás az mindig egy sokkal jelentősebb energiafelhasználás, mint a maga szellőzés. Ugye említettem a szellőzésnek, ugye pár watttal eldolgozgatunk, tehát 10-50 watt. A hőcserélés miatt nem kell extra fűtést beletenni, de ha kell, akkor is maximum 1 kW-ot ilyen fagyvédelmi fűtést teszünk bele. Na most a párátlanítás, meg ez a párásítás, jönnek a kilowattok. Egyrészt a párátlanításnál gyakorlatilag az egy hűtőgép. Tehát ugyanúgy fog fogyasztani, mint egy klímaberendezés, aha, ugyanannyi energiát, tehát jönnek a kilowattos fogyasztások, és gyakorlatilag csak annyit csinált, hogy lehűtöm, kiveszem a párát, és visszamelegítem a levegőt. Nyilván olyan szintre, ami az a befújáshoz nekem már jó. A párásítás az meg az egy másik kérdés. Ott lehet úgymond energiatakarékosan is párásítani, viszont az ott is vannak azért nyűgök. Az egyik ugye az, hogy befújunk gőzt, és akkor ott megint ugye gőzt előállítani, rengeteg ugye a rejtett hő, fölforralni a vizet, az nagyon sok energia. Tehát ott megint megy az energia, ha gőzzel párásítok, de az higiénikus önmagában. Ott nem kell semmi extra dolgot csinálni. Ha nem gőzzel, hanem csak úgy szeretném, hogy a levegő magától is ugye fölveszi a páratartalmat, akkor levegőt egy kicsit meg kell fűteni, az még nem olyan sok, pár száz watt, az föl tudja venni valami kádból vagy rotorról, tehát egy felületről a vizet. Na ezt a felületet már ugye célszerű, akkor gyakori öblítéssel, meg UV-csővel fertőtleníteni, az akkor már az UV-cső az is 3-400 wattokat el tud fogyasztani. Tehát szépen mennek a költségek azért, mert nekem egy kicsit komfortosabb levegőre van szükségem. Ehelyett mondhatnám azt is, hogy oké, akkor egy kicsit lejjebb veszem a szellőzést, és egyébként telepítek növényeket a szobába, amiket locsolgatok. Ugyanúgy felszabadul némi páratartalom, a szellőzésre nem viszem el olyan gyorsan, és nem a fürdőszobából, ahol eszünk, hanem ezt a nappaliba rakom ezeket a növényeket, ott locsolgatok, tehát az szépen átvonul a fürdőszoba felé, és úgymond a lakást ellátja a némi páratartalommal. Ne adj Isten, kicsit gyakrabban mosok fel a lakásba, az is sokat segít.
Igen,
tehát
igen.
Vannak alternatívák, ennek
nem engedem le a kádat egy darabig.
Igen, vannak fokozatai, ez, én azt mondom, hogy igény szerint, tehát vannak technikák, be tudunk rakni, de azt látni kell, hogy valamit, tehát minden, ezek az extra, úgymond nem azt mondom, hogy normális tehetél, hanem a magasabb komfort követelményeket hozó rendszerek, mind magasabb energiafogyasztással, és hát magasabb beruházási költséggel is járnak. Tehát azt mondom, hogy szinte mindent meg tudunk oldani, de annak ugye következményei vannak a rendszerre nézve, meg a büdzsére nézve is.
Ha már okos otthon,
igen, ezt akartam én is felhozni
témája, akkor ezeket a rendszereket gondolom valahogy vezérelni is kell, és valószínű, hogy ezt nem mi kapcsolgatjuk és állítgatjuk. Hogyan működik ez a gyakorlatban?
Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a légtechnikai gyártók, ezek a ventilátorgyártók, meg a rendszergyártók is a saját kis automatikájukat azért mindig kínálják, akár a legkisebbhez is, tehát gyakorlatilag a kis fürdőszobai ventilátor el van látva egy késleltető relével, hogy pont ezt az utánfutást, ezt a lassabb, de hosszabb működést, elnyújtottabb működést tudja produkálni, cserébe csendesebb a gép. Van páraérzékelő benne, vagy akár mozgásérzékelő. Nagyjából ezek fordulnak elő. Ha más kell, azt is lehet, olyankor én oda teszem a kis okosságomat, ami lehet egy mozgásérzékelő a falon, egy központi rendszer valamilyen érzékelőkkel, ami ad nekem egy 230-as elét, és meghúzza Ezek ugye indulnak, leállnak berendezések, de jellemzően maximum, van egy-két fordulat is talán benne, hogy lehet egy általános szerelés, ami egész nap megy használni, és ha valaki bemegy a fűrészszalag, akkor fölkapcsolom magasabbra. Ezt végezheti épület automatika ugyanúgy, mint egy villanykapcsoló.
Tehát ez ilyen egy relé kapcsolás zajlik?
Így, egy 230-as kapcsolás, átkapcsolom A-ról B-re, vagy egyszerűen kibekapcsolgatom a gépet. Ezt meg lehet csinálni. Itt még jellemzően nem terjedt el annyira, még az energiatakarékos változatoknál se, hogy 0-10 volt a vezéreljük. Az még nem nagyon van rá igény, illetve olyan kicsi a teljesítmény, most mit vezérelgetek rajta, tehát kapcsoljam be, és akkor megy. Aha.
Tehát akkor nincs ilyen, hogy mint a ventilátoroknak, hogy 1-es, 2-es, 3-as fokozat,
de ezek, amit meg lehetne elérhető, oldani. Csak ez nyilván megint beruházás. Inkább azt szoktuk választani, hogy egy csöndesebb, tehát 3-ason nyilván egy hangosabb gép. Azt szoktuk választani, hogy vegyünk egy csöndesebb alapgépet, amit olyan hosszan üzemeltetek, amennyire nekem szükségem van, meg a páratartalom jelzi, és az idővel játszom, a teljesítményt az idővel adom meg. Tehát gyakorlatilag
egy
pulzus szélesség moduláció, hogy meddig működik, annyi a teljesítményem az adott intervallumban. És akkor ezt megoldhatja az épület automatika, vagy mondom, lehet a gyártónak a kis beépített terelés változatát használni. Tehát itt úgy mondom, hogy az összekötés nagyon egyszerű, pofon egyszerű és széles körül lehet a elért eredmény, hogy mit csinálok vele. Utána ugye jönnek már a fejlettebb rendszerek, és ugye minél bonyolultabb rendszer, annál inkább a gyártó sajátja az, ami viszi a prímet, és ha nem azt szeretném használni, akkor már kisebb-nagyobb nehézségbe ütközök. A hibrid rendszereknél is például használtam a gyártót, ott ugye az a nyűk, hogy ezt az érzéket, amiben összekötöm a két rendszert, tehát az elszívásot meg a hőviszonyerős gépet, azt tudom kiváltani mondjuk egy épület automatikai modullal, ami kapcsolgat helyettem, tehát ő nézi mondjuk az áramfelvételt, vagy ő indította el eleve a ventilátort, és tudja, hogy akkor megy, akkor nem akkor is kell az persze. Egész, hanem akkor másikat zárja a kontaktját és leadja. Viszont a saját szigetszerű üzemét még mindig az a gyári kontroller látja el, amit ad hozzá a gyártó. Tehát azt ugye nehéz megkerülni. Ez mindig ezek a legnehezebb dolgok, hogy a saját gyártói vezérlést, ha én nem azt szeretném, mert egyébként van valami okosság a házban, hogy tudom megkerülni, vagy hogy tudok együtt működni. Hát ezeknél az egyszerűbb gépeknél, a kis elszívóknál ugye ez nem történés, vagy nem nagy gond, a hőviszonyerős rendszereknél, ezeknél a decentrális hibrid rendszereknél, ugye át tudom venni a kapcsolatot, az indítást, állítást, de mondjuk a fokozatokat már csak például a gyárival tudom kapcsolgatni olyan széles tartományban. Tehát én mondjuk indítást, leállítás jelet tudok neki adni. Aha. Itt még nem olyan széles körű a kapcsolat, nincs módbusz,
ilyesmi. De akkor 0-10-es ilyen esetben nem jön be, mert 0-10-es,
igen,
0-10-es modul az van, és akkor azzal lehetne
ezzel játszani. Hát fokozatok vannak, ez még nem az a kategória, bármilyen furcsa hangzik is, hogy ennyire finom vezérlés legyen benne, egyszerűen van 5 fokozat körülbelül, és akkor abból válasz ki az ügyfél. Itt még heti program sincs jellemzően, bár most már nekünk talán belefejlesztik ezekbe a rendszerekbe. Tehát egyszerűen van egy fali nyomógomb, és akkor ki lehet választani, hogy mit csináljon. Vagy egy kontaktot nyitok, zárok, és akkor bármi, akár a gyártó saját modulja, akár egy épület autónak meg tudja mondani, hogy nyit, zár. Ezt át tudom venni. És akkor a központi rendszereknél ott már megnyílik a lehetőség, viszont bonyolódik is a helyzet. Ugye ott van egy nagyon komoly saját vezérlés a dolognak. Fagyvédelem van benne, bypasszág, ami ugye nyári hűtést csinál, az éjszakai friss levegőt átengedi hőcsere nélkül, azt is figyeli. Tehát ezek úgymond gyártói specifikus dolgok, ez a készülék specifikus, nem fogja nagyon egy okos otthon programozója ezt tudni, hogy kéne megműködni.
Nem is kell.
És nem is érdemes átvenni. Viszont általában ezek a gépek azért már meg vannak nyitva különböző ipari szabványú protokolloknak, például Modbusnak vagy Bucknetnek, és ezen keresztül lehet a gépet attól függ, hogy mi az igény, szintenként vezérelgetni. Vagy belenyúlok a legmélyebb bugyrába is, és én vezérelgetek. Vagy azt mondom, hogy egyébként, amit a felhasználó csinálna vezérlést, azt az épület automatika fogja megadni helyette. Mert érzékelőkkel is van, mi a logikával, azt ott központilag eldönti. Például egy páraérzékelő van. Ugye mit csinálna a felhasználó? Bemegy a fürdőszobába, fölkapcsolja a villanyt, ehelyett ugye ott egy páraérzékelő, az beadja a jelet a központi rendszerbe, és akkor azt mondja, hogy hoppá, az egyik helyiségbe fölment a páratartalom, és akkor indítsuk rá még egy kicsit, adjunk rá 10%-ot, 20%-ot, ugye arányosítani is lehet, sok mindent lehet játszani, és akkor a gépnek kiadom parancsba. És egyszerűen azt mondom, hogy 0-10 voltos szabályzással, illetve vezérléssel, gyakorlatilag mint egy mezei kis végrehajtó egység, ugye dolgozokat a szellőzés. Megadom a teljesítményt. Ilyenkor ugye ebbe az a feladat, hogy a működtetési logikát elveszem a gép gyári vezérlésétől, hiszen ott is lenne érzékelőre lehetőség, gyári érzékelők vannak hozzá, heti programra, webes interfész, minden van benne nekünk is. Ezt ugye elveszem tőle, és nekem kell megoldani. Tehát nekem kell tudni azt, hogy egyébként...
Mikor kéne?
Hány százalék az, aminél én mondjuk 70 vagy 80 vagy 100 százalék teljesítményt szeretnék. Tehát itt a logikát átveszem, ezért nehezedik az a probléma, maga a csatlakozás meg hát olyan, amilyen gyártonként eltérő, meg akár termékenként is. Nálunk is ugye Modbus RTU, Modbus TCP/IP felületek vannak, a nagyoknál vannak ezek a ipari, ezek a baknetes szabványok, ezeken keresztül a regisztereket nálunk legalábbis a Helios kiadja. Van, amelyik gyárta ezt titokként kezeli, és nem adja oda, ott azért elég nehéz a kommunikáció.
Egyébként itt most egy kérdés, hogyha most az előbb említett példát, fürdőszobában felszalad a páratartalom. Házközpontinál én elindítom a légcserélést, de ha jól értem, az egész házban. Tehát nem csak a fürdőszobában fogok én levegőt cserélni, egyetlen egy dolgot vezérlek, egy házközponti berendezést, és hogyha azt én tudom valahogy szabályozni, akkor én be tudom vonni az automatikába, csak érdekes, hogy egy centrális rendszert én elindítok azért, mert a 150 négyzetméteremből mondjuk 12-n magas a páratartalom.
Igen, igen. Abszolút jól látod, ez gyakorlatilag léptékenként is változik, illetve ez megint mondtam, hogy, érdemes elmenni egy bizonyos pontig, és onnantól azért kezdenek az extrák növekedni. Pont ez a kérdés, ez mostanában azért kezd így bejönni, hogy legyen-e végponti helységenkénti szabályozás, vagy ne legyen. És akkor elmondom, mi az előnye, mi a hátránya. Előnye az nyilván az, hogy pontosabban, precízebben tudom szabályozni. Mit nyerek vele? Még egy kis energiát. Komfortot nem, mert arra ugye nincs hatása, csak maximum negatívan, hiszen ha a fürdőszobában jelez valami, akkor ott veszem fel a mennyiséget, a többinél ez nem jelentkezik. Tehát komfortot már nem nyerek vele, energiát nyerek. Megéri-e ez nekem, ez az energia? Uh-huh. Egyébként a központi rendszert venném föl. A másik, hogy ehhez mi szükséges? Vagy nekem szükséges tudni azt, hogy ennek mi a párja. Ugye a légtechnikában a elszívást betesszük a fürdőszobába, általában nem oda tesszük a befújást. Tehát nem zónázás, ezt zónázásnak hívják, hogy egy helységnek elszívása és befújása is van, akkor az egy zóna. Általában mi az átszellőzést valósítjuk meg, ami pont fel annyi költséggel jár, és ugyanazt az intenzitást tudja hozni. Tehát elszívjuk a fürdőszobát, és annak az ellenpontja nappaliban van. Tehát akkor vagy nekem ezeket a párokat nagyon tudni kéne, ami nem is biztos, hogy ilyen egyszerű, mert lehet, hogy egy fürdőszoba elszívás három helyről kapja a levegőt. Egy gyerekszobában, egy hálóban és egy nappalinek egy részéből kapja oda a levegőt, mert úgy van, úgy áramlik a levegő, a többi része az megy a WC felé, mert ott van a másik elszívás, a nappaliból. Tehát vagy tudom ezeket a párokat, és együtt vezérlem, vagy zónázok, de akkor ugye emelkedik a légmennyiség, tehát a gépméret, megint az energiát, csináltam valamit, ami takarékosabb, cserébe kétszer akkor a rendszerre kell dolgoznom. Tehát nem biztos, hogy megéri ennyire. Na most, ha nekem ez nagyon nagy kiterjedésű, tehát és az már akkor nem, én nem családi házról beszélnék, hanem tényleg akkor irodaházakról, ott megéri. Ott is meghatározni, mi az a legkisebb egység, amit külön éri meg szabályozni, akár funkció miatt, akár már lépték miatt. Például egy színnek az irodáját érdemes külön szabályozgatni, mert lehet, hogy egyik szintet kiadtam, másik szintet nem adtam ki, és egy tárgyalót például érdemes külön venni. És akkor azt teljesen saját zónaként kezelni. A tárgyalnak ugye a levegője nem az irodából jön, hanem az ott beszív, elfúj, és, vagy kifúj, és ezek ott külön működnek.
Akkor abban az esetben, például családi háznál, hogyha nem zónázás van, hanem valahon beszívunk, valahol kifújunk, ott feltételez egyfajta kívánt felhasználói magatartást az, hogy ilyen rendszerünk van. És én arra gondolok, hogy hagyjuk mindig nyitva az ajtókat, hogy legyen légáramlás a helységek között. Magamból indulok ki, mert például nálunk otthon jellemzően csomó helység fixen zárva van, és ritkán megyünk be, ilyen például a dolgozószobám, de például a garázs meg az előszoba rész az le van zárva, gyerekszoba mindig nyitva van, de például a fürdőszoba az már jellemzően zárva van, és itt nálunk azért is, hogy a kicsi gyerek ne rohangáljon bizonyos helyekre be. Viszont itt az jutott eszembe, azt feltételezi, hogy akkor leizolálunk bizonyos részeket azáltal, hogy állandóan zárva tartjuk az ajtót.
Igen, na most ez természetesen itt sem semmi fekete meg fehér, lehet vegyíteni a két rendszert, tehát gyakran előfordul egyébként ilyen igény, pár példát mondok rá, szivarszoba. Nyilván nem akarom a füstjét kiszívni, ha oda befújok levegőt, akkor át a lakásba, vagy zeneszoba, aminek abszolút zajmentesen, cuppanosan kell, vagy valaki nem tud aludni, hogyha beszűrődik fény, vagy zaj, és akkor az is a ő hálószobája ilyen. Ezeket ki tudom emelni, ha egy-két ilyen van, érdemes akkor ezt a kettőt kiemelni, ezt a hármat, és akkor azt külön zónázni saját ellátásával, és akkor többitől nem függ. De az a takarékos, hogyha a átszellőztetős módszert használom, tehát ahol nekem elszívás, meg keletkezik valami, ott elszívom, ahol a friss levegőre van szükségem, ott befújom, és a kettő egymásnak a kiegészítése. És ilyenkor, ahogy mondtad, kell az átvezetés. A nyitott ajtó helyett mi azt tudtuk használni, hogy küszöbmentes ajtó. Ha már ilyen 6-7 mm rés van az ajtó alatt, azt a kis légmennyiséget, ami a helyiségbe kell, átengedi. Ez működik. Ha kell valami extra, tehát ez automata küszöb, meg ilyenek vannak, abból is van már olyan, hogy labirinton átengedi a levegőt, de nyilván a zajt csökkenti, meg a fényt nem ereszti át. Tehát vannak erre ajtó alatt beépíthető elemek. Legrosszabb esetben a ajtórács, ami nem biztos, hogy annyira szép, de működik, tehát becsukott ajtónál is még küszöb is van, akkor is az ajtórácson át tud menni. Ebből is lehet azért valamilyen rész megoldásra egy szebbet kitalálni, ilyen apácarács, vagy valami szép mintával. A negyedik megoldás pedig, hogy a falba be lehet építeni a rejtett légbeeresztőket. Hát ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy légcsatorna a falban. Egyik oldalon van egy légszelep, van egy kis labirint, és mondjuk 50 cm alatt a másik épületbe kiukad, vagy másik szobába kiukad. Uh-huh. Tehát vannak légbeeresztő megoldások, de ennek, ahogy mondtad, szükséges az, hogy a levegő el tudjon jutni A-ból B-be, tehát a nappaliba, a fürdőig legyen egy útja, lehetséges útja. Ha azt mondom, hogy én azt szeretném, hogy nem lehet, erre van lehetőség, és emiatt nem kell megduplázni az egész rendszert, csak azt a helyiséget, illetve a párját is nyilván meg kell növelni. Tehát azt mondom, hogy most kiveszem ebből a fürdőszobát, ebből az átszellőző körből, oda beteszek egy elszívást, befújást, azt az elszívást, ami kiesik egyébként, mert a nappali élet volna, akkor a nappali felé való pótolni kell, beteszem olyan helyre, ahol hasznos például a konyhába, még egy kicsit növelek rajta. Tehát ilyeneket lehet megoldani. Nyilván ez, hogyha nagyon sok ilyen van, akkor már nyilván duplázódik a rendszer. Tehát annál, minél több ilyen extra helyiségen van, annál inkább megy följebb a rendszer igénye. Ugye itt azt kell látni, hogy pontosan ugyannyit tud egy zónázott rendszer, mint egy átszellőztetett, csak más a forrás megnyelő. Tehát azt mondom, hogy 60 köbméter per óra elszívásom van a fürdőben, 60 befolyás a nappaliban, az pontosan ugyannyi intenzitás jelent, mint a 60 elszívás és 60 befolyás a fürdőben, és 60 elszívás, 60 befolyás a nappaliban.
Igen, csak tehát itt egyben megoldom.
Csak, igen, és akkor az egyiknél látjuk, hogy 120 köbméter gépre van szüksége, a másiknál meg 60-as megoldja. De ugyanazt az intenzitást kaptam mind a két helyiségben. Uh-huh. Csak hát ez a takarékosság, igen. Útja. Tehát ezért pont az átszellőztetést szoktuk javasolni, mint takarékos megoldást, ami nem okoz komfortban olyan nagy áldozatot, ha csak ez nem igény. Tehát ez a küszöbb ajtó, stb. Áteresztés, ezt produkálni kell ilyen esetben.
Végezetül nekem, ami még így felmerült, és érintőlegesen már volt róla szó a beszélgetés kapcsán, az a karbantartása ezeknek a rendszereknek. Aki úgy dönt, hogy valamelyiket válassza a három közül, és hát gondolom, hogy eltérő a karbantartási igénye a három rendszernek, mert a komplexitása is, ez kiderült, jelentősen különbözik. Főleg itt egyébként az első kettő, tehát ugye a kis ventilátoroshoz, meg ez a decentrális hibridhez képest a hővisszanyerős, az egy sokkal bonyolultabb technológia. Mire készüljön a felhasználó?
Igen, tehát hiába bonyolultabb a technológia, azért pont erre ügyeltek, hogy úgymond a mindennapi karbantartása az legalább olyan egyszerű legyen a hővisszanyerő szellőztetőnek, de ott nyilván több elem van, tehát több mindenre kell odafigyelni. Induljunk el az elsőtől. Ugye a kis ventilátor szellőzésnél gyakorlatilag azt az elszívó gépet kell karbantartani, ami ott föl van szerelve a fürdőszobában. Ez egyszerű portalanítás, tehát le kell törölgetni a lapátokat, a házát, eleve csúnya lenne, hogyha úgy hagynánk porosodni. Tehát ott igazából piszoktól tisztítani kell ezeket a gépeket, mert ez is fél évente, évente érdemes ránézni és letörölni. Ugyanez a légbeeresztőknél is vonatkozik, hát ott fokozottabban ugye jön be a külső levegő, ha van benne szűrő, akkor azt nyilván meg kell nézni. Gyakorlatilag 2-3-szor kiporszívózható. Nagyon fontos, hogy nem ezek ilyen szintetikus szálú szűrők, tehát mosni nem szabad, mert összeúrik az egész, és akkor mellette el fog jönni a levegő, nem fog szűrni semmit. Tehát porszívózni lehet, abban a mérete nem változik meg, de hát ugyanúgy, mint a szövetek, hogyha sokáig csüszköljük, akkor ugye kiszöszösödik. Ez a szűrőnél is így van, tehát párszor ki lehet porszívózni, száraz tisztítás, vissza lehet tenni, működik. De fél évente, évente közötte valahogy cserélgetni kell. Tehát itt a két pontot kell tisztán tartani. A hibrid rendszernél ugyanez van, csak a hibrid gép egy kicsit bonyolultabb, tehát azt ki kell ugye a falból bányászni, a rovarrácsot külső szöszöktől megpucolni, és visszatenni, és ott is szűrőt kell cserélni, ami a belső oldalon van. És ugyanúgy az ellenpontját, az elszívó kis ventilátort meg kell törölgetni. Ezek körülbelül ebből állnak, és akkor jön a központi rendszer, ahol tulajdonképpen két dologra kell figyelni. Van egy hát úgymond mindennapos, de egyébként nyilván ez nem a mindennapos, tehát van az éves karbantartás igény, ami a központi gépben lévő szűrőt, és én nagyon melegen ajánlom, hogy a beszívó pontot is, ahol nagyon sok szösz ezekben a rovarrácsokon föl tud akadni, és elég sok hiba ok erre vezethető vissza, hogy kimegyünk az épület oldalához, és akkor ja, tele van a beszívórács, az esővédett fislegő beszívórács, mindenféle szösz, és azért nem jut levegőhöz a gép. Tehát ezt a rácsot, illetve a gépben levő szűrőket kell cserélgetni. Ez gyakorlatilag úgymond háziasszony feladata is, tehát nem kell félni a géptől. Most már legújabb berendezések ráadásul úgy is vannak kialakítva, hogy nem kell szétszedni az egész berendezést, csak egy egyszerű fedelet kell fölemelni, az is mágnesesen van a helyén, tehát kihúzni, betenni az új szűrőt és kész. Ez a rövid távú. Ezt ugye ugyanúgy, mint az előző rendszereknél fél évente, évente meg kell csinálni. Ennek ugye nyilván szűrő költsége van, mint az autóban, ugye ki kell cserélni a szűrőket, körülbelül ugyanaz a nagyságrend is általában ugyanaz, tehát ez a 10-15 ezer forintos szűrőkészletárak vannak, ugye minél nagyobb a gép, nagyobb szűrő kell bele, annál drágább, de általában olyan 30-nál drágában nem szokott előfordulni ilyen szűrőkészlet, pollen szűréssel, tehát ez fontos, hogy az, akinek kell, az olyat válaszol. A másik, a központi hőviszonyos gépeknél viszont ugye itt már vannak csövek, és itt a hosszú távú tisztíthatóságra kell figyelni. Gyakorlatilag szűrőkkel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy csökken az a szennyeződés, ami a csövekben lerakódott, de azért 5-6 év alatt megtörténik. Tehát ez körülbelül 5-6 éves történet, amikor egyszer meg kell nézni, hogy a csövekben mi rakódott le, akár a osztódoboznál, akár a végpontnál, a szervizajtónál meg lehet nézni. Kicsit az ember berakja az ujját, és már látja is, hogy mint a szekrény tetején van-e por benne, vagy nincs. Ha ez már azért elég jelentős benne, tehát tényleg látom az ujjam, hogy van egy 3-4 mm-nyi kis ízét összeszedtem, akkor érdemes tisztítani. Ez gyakorlatilag a legegyszerűbb metódussal történik, egy egyszerű kefét kell rajta végighúzni, közben a porszívót oda tartani, és gyakorlatilag háztartási módszerrel megtörténhet. Aki szeretne extrát, a rendszertől függően, ugye nálunk IP66-os védettsége van a rendszernek, ami azt jelenti, hogy akár át is lehet mosni ezt a rendszert, fertőtlenítőszerrel, ezt is megvalósíthatja, de ez körülbelül ilyen 5-6 éves történet, és alapesetben, mivel ez egy száraz porlerakodás, tehát itt nem egy zsíros, szennyezett valami közeg van, azt gyakorlatilag kefével el lehet távolítani, tehát nem kell szakcéget hívni. És itt fölhívom a figyelmet arra, hogy erre a rendszerre semmiképpen nem javasoljuk a konyhai elszívóelnyő rákötését. Tehát az zsíros, eldugítja a gépet, összekoszolja a csövet, tehát az teljesen más. Konyhába szoktunk rakni elszívó pontot, de azt lehetőleg messze a főzőlaptól. Tehát általában az egy általános elszívós, és nem a zsíros terhet szagos levegőnek az elszállításra vonatkozik. Ahhoz egyébként kevés is lenne. Tehát egy konyhai elszívóanyagot nem tudunk megúszni egy ilyen szellőztető rendszerrel, mert sokkal kevesebb a légmennyiség. És hát a zsíros közeget nem engedhetjük rá a finom lamellákból álló hőcsérőre, mert nagyon könnyen eldugítja. Tehát arra vigyázni, hogy ez ne kerüljön összeköttetésbe, de egyébként maga a tisztítása ezeknél a rendszereknél már hosszú távra megoldott, tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 5-6 év múlva, hogyha szükséges ez, akkor gyári tiszta állapotban lehet hozni az egész rendszert a fülétől a farkáig.
Jól hangzik. Jó, azt szerettem volna még kérdezni itt a beszélgetés végén, hogyha valakinek megjött a kedve, kifejezetten mondjuk a Helios rendszerekhez a beszélgetés kapcsán, akkor ugye ti a belépési pont az importőr vagytok, de ha benneteket megkeres bárki, aki most hallgatja és a saját otthonába szeretne, akkor ti el tudjátok irányítani őt a megfelelő partnerhez, partnereitek valamelyikéhez, aki igen, aztán ezt meg tudja tervezni és kivitelezi?
Igen, természetesen. Mi ugye úgy néz ki, hogy mi vagyunk a vezérképviselő, tehát szakmai hátteret is mi adunk, tehát egész nyugodtan lehet jönni hozzánk tanácsadásra is. Tudunk ajánlani, illetve kapcsolatban vagyunk kivitelezőkkel és tervezőkkel is, tehát ha valakinek ez az igény, akkor tudunk neki ilyen partnert is adni. Aki nyilvánvalóan tisztában van a mi termékeinkkel, hogyan kell betervezni, mire kell odafigyelni, és ezeket már tudja és beláthatja, de egyszerű tanácsadása is nyugodtan eljött hozzánk. Van egy kis bemutatóterem is, megnézheti, megtapogathatja a rendszert, tehát ugye mi vagyunk a vezérképviselet, ilyen szempontból ezeket a funkciókat is ellátjuk, hogy mi mutatjuk be a technológiát és a know-how-t, akár végfelhasználónak, akár egy tervezőt érdekel, bárkinek nagyon szívesen segítünk.
Weboldal címetek?
Az a helios.hu, ilyen egyszerűen, illetve hát van egy olyan most megújult, az a frissház.hu, ami egy kicsit talán többet mond arról, ez kimondottan a lakosságnak készülő weboldal, és erről szól, a hőviszonyerős szellőztetősről.
Frissház.hu.
Frissház.
Jól hangzik. Jó domén. István, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon köszönöm.
Rendkívül sok új információval bővültünk, Ergő, nem?
Igen.
Ismételten.
Igen. Én nagyon érdeklődök ebbe a témába, mert nálam kifejezetten előtérben van, hogy itt hamarosan építeni kell valami ilyesmi rendszert nálam.
Meg hát úgy tűnik, hogy egyébként
lehet.
Egy ideális esetben mindenkinek, legalábbis számomra ez derült ki a beszélgetés során. Hogyha bármilyen kérdésetek merülne föl okos otthon témában, akkor...
Szia@okosotthonlabor.hu
Amennyiben a lakosság irányából jön ez az érdeklődés, hogyha pedig a termékeinkkel kapcsolatban nagykereskedelmi partnerként, vagy bármilyen üzleti partnerként szeretnétek fölvenni velünk a kapcsolatot, akkor pedig a www.accesspoint.hu webes címen keresztül tudjátok, és ott mindenféle telefonos és e-mailes elérhetőségeink is vannak. István ugye elmondta a saját termékei kapcsán, hogy hol tudtok érdeklődni. Köszönjük szépen még egyszer a hallgatóknak is, neked is István, hogy itt voltál, neked is Gergő, hogy
neked is Geri.
És igen, szívesen. Jövő héten egy újabb témával jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!